Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptembertől ismét elindul a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzés, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, valamint az Információs Technológiai és Bionikai Kar összefogásából született meg. Egyedülálló a szakirányú továbbképzések piacán. Tornai Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának oktatója a mesterséges intelligencia alkalmazásaival kapcsolatban elmondta, egyre kevesebb olyan terület van, amelyre ne lenne hatással az MI néhány éven belül, ezért nem a szakmai területet érdemes kiemelni. Azoknak ajánlja a képzést, akik egy lépéssel a többiek előtt szeretnének járni ebben az új világban. Ugyanakkor, ha mindenképp szeretnénk kiemelni néhány szakterületet, ahol különösen nagy segítségünkre lehet a képzés során elsajátított szaktudás, akkor a marketinget, a kommunikációt, a jogot, a vállalati vezetést és a gazdasági, valamint társadalomtudományt említhetnénk, mondta Tornai Kálmán. Már csak nem 2000 embernek nyújtott segítséget a Vörös Kereszt Balatoni elsősegélynyújtó szolgálata, közölte a szervezet az MT-vel. Azt írták, hogy a 2007 óta működő szolgálat idén 13 település, 19 strandján, strandonként két önkéntessel biztosítja a sebesülések és rosszul létek ellátását egészen augusztus 20-áig. A Dériné Fesztivál a Dériné program esszenciája, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium Művészetért és Közösségi Művelődésért felelős helyettes államtitkára, Sátoraljaújhelyen, a rendezvény sorozat megnyitóján. Novák Irén hangsúlyozta, a Dériné program egyedülálló kezdeményezés, mert képes megszólítani a magyarországi teátrumi élet résztvevőit. Hozzáfűzte, a program hidat épít az előadó művészeti intézmények, az alkotó közösségek és a befogadók között is. Az ukrán-magyar határszakaszon 6423-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5447-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden, az elnök lemondta szerdai kampányprogramját, közölte a Fehér Ház. A közlemény szerint az elnök be van oltva és az ismétlő vakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik otthonába, ahol karanténba vonul. Ez alatt az idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról. Pénteken kezdődik a Forma 1 Magyar Nagydíj. A 39. Forma 1-es Magyar Nagydíjat pénteken, szombaton és vasárnap rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen. Fontos, hogy a fiatalokat érdekelje a közélet, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára szerdán a szlovákiai gombaszögi nyári táborban, ahol a Kárpát-medencei magyar ifjúságról szóló pódium beszélgetésen vett részt. Nagy Varga Zsófia, ahogy állnak a fiatalok című beszélgetésen kiemelte, a minisztériumon belül lényeges szempont, hogy egyes programok a határon túlra is eljussanak. Elmondta, az ifjúságpolitikán belüli tehetséggondozás keretében sok ösztöndíj működik a határon túl, szinte ugyanolyan formában, mint a magyarországi fiatalok számára. Több olyan programot is meghirdetnek, mint amilyen az Ady Endre ösztöndíj, vagy a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj. Az uniós tagállamok nagykövetei megállapodtak az Európai Unió tanácsának 2025-ös uniós költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjáról, mely összesen 191,53 milliárd euró kötelezettségvállalást és 146,21 milliárd euró kifizetést tartalmaz, tájékoztatott az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége. Meghosszabbítja, de harmadfokról másodfokra módosítja a hőségriasztást az ország egész területén, az országos tiszti főorvos péntektől vasárnap éjfélig, közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. A folyamatos melegben pedig fokozódik a szervezet terhelése, ezért fontos, hogy a lehető legelővigyázatosabbak legyünk a meleg napokon. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. Az ország déli és keleti határvidékein időnként több lehet a gomoly felhő, ezeken a tájakon előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Katolikus Pedagógiai Intézet legfontosabb feladata a tantárgygondozás, tanügyigazgatás, szakmai szolgáltatások nyújtása, szaktanácsadás, a pedagógusok továbbképzése. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagyné Hósz Rita pedagógiai szaktanácsadót és Szekér Borbála tantárgygondozó pedagógiai szaktanácsadót, a Teremtésvédelmi Munkacsoport tagját. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, bizonyára érdekli a rádió hallgatókat. Mi a legfontosabb feladata a Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadóinak? Kezdjük talán a beszélgetésünket Nagyné Hósz Ritával.
A Katolikus Pedagógiai Intézet, ahogy említette, sok tevékenységet folytat. Az én területeimhez leginkább a legközelebb álló a képzés szervezése. Az intézet országosan próbál eljutni minden katolikus fenntartású intézményhez, óvodától a képző intézményekig, és ezeknek számos képzését szervezzük. Az intézeten belül is, illetve kihelyezett képzéseket is tartanak. Ezeknek a szervezése nagyfokú koordinációt, logisztikát igényel, nagyon szívesen végzem ezt a feladatot, és ebben az évben pedig kiemelt terület lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézettel együttműködve a teremtésvédelem ügye, amely témában több pályázatot és felhívást is intézzünk az intézményekhez.
Örülök, hogy itt van velünk Szekér Borbála, tantárgygondozó pedagógiai szakértő, hiszen a mai témánk nem csak a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai munkája, hanem az Esztergomban június 30 és július 5-e között zajló második teremtésvédelmi nyári egyetem. Emeljük ki ezt a szakterületét, Borbála, arra kérem.
A szakterület az a teremtésvédelemmel való elkötelezett működés, annak az átgondolása, hogy minden embernek fontos feladata, és ezt megkaptuk a Laudato Si enciklikából is, hogy minden emberhez szeretne eljutni azok a gondolatok, amik az élet új stílusáról szólnak. Arról szól, hogy vegyük észre a körülöttünk lévő élővilág változását, vegyük észre, hogy ez összefügg az élőlények változása a társadalmi problémákkal, vagy a társadalmi változásokkal, és hogy erre olyasmi válasz van, ami a saját életmódunk megváltoztatásával jár, az egyszerűség irányába való fordulás, a gazdaságnak az átgondolása abból a szempontból, hogy fenntartható maradni, illetve, hogy ezt mind közösségben kell megvalósítsuk egymással, beszélni kell erről, a szempontokat át kell adjuk egymásnak, és talán ez az az irány, ami most érkezett el, és ez az iránya ennek a nyári egyetemnek is.
A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézet országos feladatkört lát el, óvodától általános iskoláig a középiskolán át, tehát nagyon széles az a terület, ahova el kell juttatniuk a Laudato Si gondolatát, szellemiségét. Hogy valósítható ez meg?
Mi arra gondoltunk, hogy ehhez a felhíváshoz, pályázathoz, amit a Katolikus Egyetemmel együtt végeztünk, csatlakozunk, felhasználjuk ezt arra, hogy minél több pedagógushoz, diákhoz jusson el ez a gondolat. Nagyszerű kezdeményezéseket találtunk ki, az egyik ezek közül a gondolata szóval cselekedettel a teremtés védelméért. Ez egy fotó, rajz, illetve fogalmazás esszé pályázat volt. Első osztályos utasoktól egészen tizedik évfolyamos diákokig vártuk a pályamunkákat. Ezt már elmondhatom, hogy nagy sikerrel le is zárult, 300 pályamű érkezett, és úgy láttuk, hogy a diákok, illetve tanáraik a teremtésvédelem útján nagyon intenzíven haladnak, előremutató pozitív példákkal, ötletekkel álltak elő, akár a vizuális megjelenés szintjén, akár a verbális fogalmazás szintjén. A zsűri tagjainak is öröm volt látni és olvasni, hogy igazán bizakodhatunk a jövőben, mert valóban nagyon mély gondolatok fogalmazódtak meg ezekben a munkákban. A jelenleg is folyó pályamunka az a zöldház rendel a teremtés védelméért, ebben inkább a pedagógusokra fókuszáltunk, és arra szerettük volna őket kérni, hogy mutassák meg, tegyék közkincsé, milyen tevékenységeket, célokat tűznek ki ott helyi szinten az intézményükben, hogyan buzdítják tanítványaikat és saját magukat is a környezettudatos szemléletben, hogy lokális szinten is hiteles, tudatos magatartási mintákat mutassanak be. Ebből a két pályázatból is az látszik, hogy mindegyik esetben a pozitív példákat próbáltuk előtérbe helyezni, hiszen a napi médiában azt tapasztalhatják az emberek, hogy leginkább a negatív és a szörnyűködésre okot adó témák és hírek vannak. Mi éppen az ellenkezőjét szerettük volna elérni, hogy megmutassuk, vannak követendő minták is ezen a területen. A harmadik kezdeményezés, amit említenék, az a következő évben kerül meghirdetésre, ez pedig a gondolattal, szóval cselekedettel pálya munka mintájára folytatódik, úgy gondoltuk, hogy a nagy sikere való tekintettel folytatjuk, ez pedig a generációk sikeres együttműködéséért nevet fogja viselni, hiszen ebben a témában is arról hallunk, milyen sok nehézséget okoz a különböző generációknak a kapcsolattartása, együttműködése, és itt is arra fókuszálunk, hogy pozitív példákkal, történetekkel, elbeszélésekben mutassuk meg azt, hogy igenis tudnak ezek a generációk párbeszédet folytatni, értik egymást nyelvét, és tulajdonképpen a szándékunkon, a mi hozzáállásunkon múlik az, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani. Hiszen a Laudato Si-ben is, ahogy fogalmaz a pápa, azt mondja, hogy mindannyian együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában, mindenki a saját kultúrája, tapasztalata és tehetsége szerint. Erre törekvéssel fogalmazzuk meg, és bízunk abban, hogy most is nagyon sok diákot és pedagógust tudunk az ügy mellé állítani.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapját, ott mindenről anyagokat, filmeket, sőt a pályázatok eredményeit is láthatják. De most térjünk rá, arra kérném Szekér Borbála szaktanácsadót, az Esztergomban, a Szent Adalbert központban június 30 és július 5-e között zajló második teremtésvédelmi nyári egyetem legfontosabb programjaira.
Ez a nyári egyetem pedagógusokat szólít most meg, az első, ami tavaly került megszervezésre, ott egy általános megszólítás történt, arra gondoltunk, hogy most aktuális lehet, hogy pedagógusokat hívunk, és a számuk is sokkal nagyobb lett, hiszen most ilyen 70 és 80 közötti résztvevővel számolunk erre a hétre. A Laudato Si alapján a 7 Laudato Si célból 5-öt vettünk elő, és minden nap e köré szerveződik. A nulladik napon közösen megtekintjük a The Letter című filmet, amit bármelyik rádióhallgatónak nagyon ajánlok, elérhető nyilvánosan YouTube csatornán keresztül. Közösen nézzük meg, ez a film a pápa felkérésére készült el, és fogalmaz meg dokumentumszerűen adatokat, amik a világban jelenleg történnek. Tehát olyan emberek jelennek meg, mutatják be lakókörnyezetüket, ahol ezek a globális hatások napi szinten megmutatkoznak, és az emberek életét már nagyban befolyásolja. Mi is azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kiinduló pont, hogy mindenki megérti, hogy ez történik most, ementén fogalmazzuk meg, hogy ezek alapján minden ember mit tud tenni. Mi akkor ezt az ötnapos tábort szerveztük, minden napra kulcsüzeneteket fogalmaztunk meg, első napra válasz a föld kiáltására, ez a teremtett világ Isten üzenete. Mi is a teremtett világ része vagyunk, egység Istennel, Istenben. Az első nap megfontolandó mondatai, itt neves előadók, tehát Zrinszky János, aki már sok évtizede foglalkozik a fenntarthatóság gondolatával, ő a Szent II. János Pál pápa kutatóintézet alapítója, illetve Nobilis Mário, aki az atyák közül talán a legelmélyedtebben foglalkozik az ökológiai válság, az ezzel kapcsolatos gondolatokkal. Ezt követően pedig a pedagógusok egymás között folytatnak délutánonként eszmecserét, műhelymunkát, ahol ezeket a gondolatokat átgondolják, hogy hogy lehet gyerekcsoportba bevinni. Magát a gondolatot, hiába egy filozófus gondolja végig, azt gondolom a pedagógusoknak pont ez a feladata, hogy az abban megfogalmazottakat a gyerekek elé tudjuk tárni. Talán leegyszerűsített formában, de maga a gondolat az átvihető.
Miért fontos önök szerint, hiszen mindketten pedagógiai szaktanácsadók, szakértők, hogy pedagógusok egymással is találkozzanak, tehát a képzők képzésén túl közösség alakuljon, közösség szülessen, kicseréljék egymással gondolataikat, vagy azokat a már megvalósult jó gyakorlatokat, amelyek az ő iskolájukban beváltak.
Úgy vettük észre, hogy nagyon-nagyon megtermékenyítő az, hogy amit egy gyerekcsapattal, sok munkával, szellemi erőfeszítéssel kidolgoz egy-két pedagógus, az más iskolában is bemutatásra kerüljön, vagy egy másik pedagógus is megismerje. Ugye, ha egy gyerekcsoporttal egy évben végigviszünk egy aktivitást, akkor jövőre jön az új gyerekcsoport, és új aktivitást kell megfogalmazni. Tehát nagy segítség, hogyha ezeket a módszereket, trükköket ki tudják egymás között cserélni. Így tud elmélyülni a munka, hogy mindenki egy alaposan kidolgozott pedagógiai folyamatot tud bemutatni.
A gyakorlatban is azt tapasztaljuk, hogy amikor a Katolikus Pedagógiai Intézetben jelenléti képzések folynak, tematikus napokra hívjuk a kollégákat, akkor rendkívül hatékony eszmecsere, műhelymunka alakul ki, és a pedagógusok mindig ki is fejezik azt az érzésüket, hogy mennyire hálásak azért, hogy megteremtjük ezeket az alkalmakat, hiszen a COVID is megmutatta, hogy amikor az élő szó elveszik, az a fajta intenzív kapcsolattartási forma, amely talán a pedagógusi hivatásban különösen fontos, a sava borsa veszik el a dolognak, hiszen szemtől szemben, testközelben, élő szóban sokkal közelebb tudunk egymáshoz kerülni, tapasztalatainkat kicserélni, és ez az aktív cselekvésre ösztönzés, ez tulajdonképpen a munkánkban is folyamatosan megmutatkozik, hogy jelenléttel akár mi megyünk az intézményekhez, akár az intézményekből várjuk a pedagógusokat. Ez a személyes jelenlét egy innovatív és gyakorlatban sokkal jobban hasznosítható eredményt hoz magával.
Tudom, hogy a félórás műsoridőn kevés ahhoz, hogy minden izgalmas kérdést most itt feltárjunk és bemutassunk a rádióhallgatóknak, na de mégis arra kérném Szekér Borbálát, hogy folytassuk a Teremtésvédelmi Nyári Egyetem programjából a talán legizgalmasabbnak tartott programok kiemelését.
Én azt gondolom, hogy sok embernek ez a fajta logikai lépcső nem áll össze, hogy a fenntartható fejlődés az azzal is összefüggésben van, hogy nem hagyjuk magára a szegényeket, tehát akik valami miatt életsors vagy életmód miatt leszakad a többségtől, ezekre való gondoskodás, az ezek ellátása, hogy oldható meg a többségi társadalom részéről. És ez ugyanúgy a fenntartható fejlődés vagy a teremtés véd, hiszen ők is mind a teremtés részei, ez ide tartozik. A következő az talán mindenki tudja, csak mindenki számára másképp fogalmazódik meg, az talán így jó kifejezni, hogy az egyszerű és fenntartható életmód elsajátítása. Mindenki érzi a saját bőrén, hogy vannak pillanatok, amikor az önzés, vagy a még szüksége van valamire, ebbe az irányba lép el, és van, amikor ezt el tudja engedni, és tudja élvezni a körülötte lévő tárgyakat, de leginkább a természetet. Mi is itt a természet fontosságára, illetve az azzal való együttélés, együttműködésre hívjuk fel a figyelmet. És ami szintén nem mindenki számára nyilvánvaló, az, hogy ez a gazdaságban is egy új típusú szempont, amikor nem a haszon az egyetlen kérdése a gazdaságnak, hanem az emberek ellátása, a közjó, tesszük a fókuszba a gazdasági szempontok között, akkor egész más megoldások tűnnek elő. A negyedik nap erről szólna, és az utolsó nap pedig, ami tulajdonképpen a feladata a pedagógusoknak, hogy mindezt közösségben hogy tudjuk megvalósítani.
Úgy érzem, ahogy önök ezeket hallgatom. Mint hogyha a második teremtésvédelmi nyári egyetem egyik legfontosabb célja az lenne, hogy közösen gondolkodjanak, keressék együtt az egyéni és a közösségi útmutatást, de ha a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapjára tekintünk, már látható, hogy ősztől is ez lesz az egyik kiemelt programja az intézetnek.
Kiemelt társadalmi feladat lett a teremtés védelme, és különösen a katolikus intézményekért felelős vezető intézmény, mint a Katolikus Pedagógiai Intézet, nem csak a saját működésében, hanem a teljes naptári év, tanév minden napján törekedjen arra, hogy azokat a pedagógusokat, intézményeket erre ösztönözze, aktiválja, akik hozzátartoznak. Mi magunk is próbálunk ebben elöljárni, és ez a teremtésvédelmi munkacsoport, amely az intézménynek egy igen aktív, és azt gondolom, hogy innovatív csoportja, folyamatosan dolgozik ezen a jövőben is.
A mai beszélgetésre készülve természetesen megnéztem a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapját, ahol már látszik, hogy őszi terveik is vannak e tekintetben, illetve további pályázatok, események zajlanak majd. Vajon ez a második teremtésvédelmi nyári egyetem hozzájárulhat ezeknek a jövőbeni céloknak a megvalósításához?
Igen, nagyon nagy mértékben. Eddig a képzéseknek a szervezésével tudtuk a közösségét jól megvalósítani a katolikus intézményekben dolgozó pedagógusoknak. Most úgy éreztük, hogy inkább ez az a téma, ami megmozgatja őket, amiben sok kreatív és új ötletet be lehet vonzani. Ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó útja az együttműködésnek. Egyszerűen a társadalom, a világ ezek előtt, a problémák előtt állnak, és persze a pedagógusok is most ezen törik a fejüket, de ha mélyebben belegondolunk, az ott fölnövő diákok mindenképpen szembesülni fognak ezekkel a problémákkal, és nem mindegy, hogy a gondolatmeneteiket milyen úton indítjuk el.
Olvasva ennek a második teremtésvédelmi nyári egyetemnek a korábbi felhívását, hiszen most már zajlik az esemény, ott kiderült, hogy térítésmentesen regisztrálhattak a jelentkező pedagógusok erre a nagyon fontos képzésre, ráadásul a szakjuktól függetlenül, tehát bármilyen szakos pedagógust örömmel vártak. Na most, ha a rádióhallgatók belegondolnak, ugye a Katolikus Pedagógiai Intézet egyik legfontosabb feladata a szaktanácsadás, a tantárgygondozás, a pedagógus továbbképzés. Hogy valósítható meg Rita szerint más szakosok esetében a teremtésvédelem, illetve megvalósítható-e egyáltalán?
Egészen biztos, hogy megvalósítható, hiszen ez az életünk minden egyes mozzanatát átszövő téma, és a gyakorlatban is azt tapasztaljuk a pedagógusok szakiránytól függetlenül is, mindegyikükre igaz, hogy komplex módon gondolkodik, hiszen egy fejlődő kisgyermek fejlesztése, oktatása, nevelése van a kezében, és akár biológia szakos gimnáziumi tanár, akár egy első osztályos tanítónéni csak komplex módon tud egy kisgyerekhez vagy egy nagy kamaszhoz nyúlni, tehát a világlátásának is mindenképpen komplexnek kell lennie. A teremtésvédelem, ez pedig a maga komplexitásában kiváló alkalom arra, hogy ezt egy átfogó ügyként kezelje.
Engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy akik most esetleg nem jutottak el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett második teremtésvédelmi nyári egyetemre, hozzájuthatnak-e az ott elhangzottakhoz a következő tanév során, vagy megismerhetik-e a nyári egyetem legfontosabb gondolatait?
Magát az ott elhangzott előadásokat is a Teremtésvédelmi Kutatóintézetnek a honlapján nyilvánossá fogják tenni, tehát ott utólag meg lehet ezeket nézni. A mi honlapunkon is fogjuk jelezni az elérhetőséget, ebben biztos vagyok. A továbbiakban pedig ennek szellemébe ezeket felhasználva fogunk továbbképzéseket szervezni, akár jelenléti, akár online formában. Az a jó ebben is, hogy ebben is egy hálózat működik, tehát hogy a társadalomban több civil szervezet is van, akik ementén, az ügy mentén már rengeteg munkát tettek le az asztalra, sok szakmai anyag található náluk, és ezek a honlapokról elérhetők, illetve elérhetők a további rendezvényeknek is a címe neve.
Bízunk abban, hogy ez a nyári egyetem, látva ezt a gyümölcsöző együttműködést a kutatóintézettel, a jövőben is folytatódni fog. Mi minden esetre azon leszünk, hogy minél több pedagógus részesedhessen egy ilyen kiváló lehetőségben, alkalomban, amit még anyagilag is meg tudunk támogatni.
Mit jelent a Katolikus Pedagógiai Intézet szempontjából ez az együttműködés? A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szent II. János Pál pápa, a Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézetével.
Számunkra ez egy nagy lehetőség. Azt gondoljuk, hogy önmagában a Katolikus Pedagógiai Intézet erőforrásaiban ezt akár szakmai, akár anyagirral mindegyikre lehet érteni. Nem tudtunk volna ilyen széleskörű pályázatokat, pályáztatást, illetve akciókat létrehozni, úgyhogy mindenképpen tágította ennek a lehetőségét méghozzá elég alaposan. 2 éves ez a együttműködés, úgyhogy most lubickolunk a sok tennivalóban és a sok aktivitásban. Bízunk benne, hogy folyamatosan később is ez.
Említették itt, hogy egy hálózat tulajdonképpen a Katolikus Pedagógiai Intézet és a katolikus intézmények kapcsolata. Kapnak-e visszajelzést ezektől az intézményektől a pedagógusok számára tartott továbbképzésekről, annak a gyakorlati hasznosítási lehetőségeiről?
Igen, azt tudom mondani minden esetben, és ezt az alkalmat ki is használnám arra, hogy megköszönjem azoknak az intézmény vezetőknek, azoknak a pedagógusoknak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Számunkra ez a fajta visszacsatolás igen fontos, hiszen a mindennapi munkánkat motiválja, erősíti, segíti abban, hogy továbbra is tegyünk az ügyért. Azt is el kell mondjam, hogy rendkívül pozitív, hálát kifejező köszöneteket kapunk, amit az intézmény vezetése, illetve az intézményben dolgozó munkatársak számára is nagyon bíztató a jövőt tekintve.
Kedves hallgatóink, a Katolikus Pedagógiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete által szervezett Esztergomban, a Szent Adalbert Központban június 30 és július 5-e között megrendezésre kerülő II. Teremtésvédelmi Nyári Egyetem programja kapcsán Nagyné Hóz Rita pedagógiai szaktanácsadóval és Szekér Borbála tantárgondozóval, pedagógiai szaktanácsadóval, a Teremtésvédelmi munkacsoport tagjaival beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es
Despójate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras no es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Tú besaste muchos príncipes buscando amor.
Te rechazaste
sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Solo conmigo.
Alivia la conciencia, aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación.
De santo solo tengo el apellido,
siento celestial si estoy contigo.
No investigo biografías ni te quiero interrogar.
Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar.
Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama.
Tú besaste
muchos príncipes buscando amor.
Te rechazaste
sentimientos, nadie te entendió. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. En 100 amores sin saber por qué has querido fuertemente.
No este nivel.
Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón, pero el amor solo conmigo.
Escuela. Soñé tantas veces, pero nunca pasó. Es que ni siquiera estuviste presente en mi graduación. No te guardo rencor, tampoco te niego que sentí un gran dolor. Invisible eras para mí, invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible. Aprendí a montar bicicleta. Le conté mis penas al televisor. Cuando aquella novia quiso más que un beso, yo necesitaba un consejo de hombre. Ese hombre era mi papá. Invisible eras para mí. Invisible, no podía verte. También me pasó como a tanta gente. Invisible, no estabas ahí. Invisible, solo en mi mente, pero en mi vida el gran ausente. Invisible.
You know, it's never too late to become visible again.
Invisible.
Legyél te hófehér, fekete hollók közt. tudni, mert szeretni tud mindenek fölött. 8 milliárdból egy vagy csak, légy önmagad, másnak járhat a szájad, de az élete nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint ebbi baj, volt már kígyó a mellemen, velebek szüktök, de pár villamen vihar halljam, mint egy fehér a fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel. Hogy illúzió csak az egész. Ahogyan nézed, olyan képed, olyan varázslatot áll elég. Fehér holló.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket az engesztelésről, azon belül is a fatimai jelenés kinyilatkoztatott titkairól, a látnokok lelkületéről, engesztelő lelkületéről. Idézek Fatima századunk reménycsillaga című könyvből egy idézetet, ahol Lúcia és Jácinta beszélget. Érdemes különös figyelemmel követni Jácintának az engesztelő lelkületét. Jácinta mondja Lúciának: szenvedni akarok az Úr Jézusért és a bűnösökért, a többi nem érdekel. A szűzanya jönni fog értem, s visz az égbe. Gyakran megcsókolta a feszületet, s átölelve csak ezt ismételgette. Jézusom, szeretlek, sokat akarok érted szenvedni. Máskor meg, Jézusom, most aztán sok bűnöst megtéríthetsz, mert ez az áldozat igen nagy. Többször megkérdezte tőlem, aztán halálom előtt nem is áldozhatok? Jó lenne, ha a szűzanya hozná az elrejtőzött Jézust, amikor értem jön. Egyszer feltettem neki ezt a kérdést, mondja Lúcia. Mit csinálsz az égben? Erre Jácinta válasza: szeretni fogom nagyon az Úr Jézust és Mária szeplőtelen szívét. Imádkozom érted, a bűnösökért, a szentatyáért, szüleimért és testvéreimért, meg mindenkiért, aki imámba ajánlotta magát. A betegsége miatt szomorkodott édesanyja így vigasztalta: ne aggódjék, édesanyám, hiszen megyek az égbe. Ott sokat imádkozom érte. Ne sírjon, hiszen jól vagyok. Ha afelől érdeklődtek, hogy nincs-e valamire szüksége, a válasz rövid volt: köszönöm, nincs semmire szükségem. S ha utána ott hagyták, így folytatta: Olyan szomjas vagyok, de nem iszom, felajánlom az Úr Jézusnak a bűnösökért. Nagynéném egyszer alaposan kikérdezett. Jácinta magához hívott, és így szólt. Nem mondám el senkinek sem, hogy szenvedek, még édesanyámnak sem. Nem akarom, hogy miattam aggódjék. Amikor egyik nap szobájába léptem, láttam, hogy átölelve tartja a szűzanya képét. Közben ezt mondogatta. Ó, jóságos mennyei anyám, aztán valóban egyedül kell meghalnom? Szegény kislány szinte remegett, ha erre gondolt. Lelkesíteni akartam, s így szóltam. Mit számít, ha egyedül kell meghalnod, hiszen a szűzanya jönni fog érted. Igazad van, nem számít. De nem tudom, hogy történik. Néha nem gondolok arra, hogy ő jön értem, csak az jut eszembe, hogy egyedül kell meghalnom, még te sem lehetsz mellettem. Ezután Jácinta Lisszabonba került 1920. január 21-én. Mielőtt felvették a kórházba, Maria da Polificato árvaházába költözött közel két hétre, 1920. január 21-től február 2-áig. Itt többször megjelent neki a szűzanya. Az árvaház ápolója és vezetője lelkiismeretesen feljegyezte mindazt, amit az Istenanya Lisszabonban közölt Jácintával. Megrendítő kinyilatkoztatások a divattal, az erkölcstelenséggel kapcsolatban, továbbá a büntetéseket illetőleg, amelyekkel Isten Portugáliát és az egész világot fogja sújtani, ha nem térnek meg és nem engesztelnek. A bűnről. A tisztátalanság bűne miatt jut a legtöbb ember a pokolba, mondja Jácinta. Még sok olyan divat lesz, amelyik nagyon megbántja az Úr Jézust. Az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot. Az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. Nagyon sok súlyos bűnt követnek el a világon. Ha az emberek tudnák, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák. Valóban láthatjuk magunk körül, hogy a média által milyen divat irányzatok terjednek el a fiatalok között. Csak egyet említek, a tetoválás, ami már szinte természetes. Erre is mondja a szűzanya Jácinta által, hogy az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot, az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. De beszélhetnénk a furcsa öltözködésről, különleges, beteges szokásokról, amik szinte már-már természetesek a fiatalok, de akár a felnőttek körében is. Szűzanya következőt mondja Jácinta által a háborúról. A szűzanya azt mondta, hogy sok háború és viszály van a világon, a háború nem más, mint a világ gonoszságának a büntetése. A Szent Szűz nem tartja vissza többé szeretett fia kezét, hogy ne büntesse a világot. Bűnbánatot kell tartani, ha az emberek megjavulnak, az Úr Jézus még megbocsájt, de ha nem változtatnak életükön, jön a büntetés. A Szent Szűz nagyon szomorú lett, amikor ezeket mondta, mert a kislány hozzáfűzte. Szegény szűzanya, nagyon fáj, hogy olyan szomorú. Keresztanyja megemlítette ezeknél a szavaknál. Gyakran mondta, hogy nagy büntetés fenyegeti a világot. Az Úr Jézus legyen irgalmas hozzánk. Meglátjuk, hogy néhány év múlva mindez bekövetkezik. Igaz, az Úr Jézus azt mondta, ha az emberek nem javulnak meg, tehát rajtunk múlik minden. Uram, könyörülj rajtunk. A papokról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a bűnösökért. Imádkozzék sokat a papokért. Imádkozzék sokat a szerzetesekért. A papoknak, tisztáknak, nagyon tisztáknak kell lenniük. A papok ne foglalkozzanak mással, csak az egyházzal és a lelkekkel. Az Úr Jézus nagyon szomorú, ha a papok nem engedelmeskednek elöljáróiknak és a Szentatyának. A keresztény életről. Kedves keresztanyám, kerüljék a fényűzést, ne keressék a gazdagságot, nagyon szeressék a szent szegénységet és a csendet. Mindenkit szeretni kell, még a bűnösöket is. Ne mondjanak rosszat senkiről sem, és kerülni kell azt, aki fele barátját megrágalmazza. Legyenek türelmesek, a türelem a mennyországba vezet. Az önmegtagadás és az áldozat tetszik az Úr Jézusnak. Szívesen mennék kolostorba, de jobb lesz, ha hamarosan mehetek az égbe. Aki a szerzetbe akar lépni, annak testben és lélekben tisztának kell lennie. És tudott-e, mit jelent tisztának lenni? Vágott közbe keresztanyja. Tudom, tudom, mondta Jácinta. Testben tisztának lenni annyit jelent, mint megőrizni a tisztaságot. Lélekben tisztának lenni pedig annyit jelent, hogy nem követünk el bűnt, nem nézünk olyasmit, amit nem szabad néznünk, nem lopunk, nem hazudunk, mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha kárunk származik belőle. De hát kitől tanultad ezeket? A szűzanyától. Némely dologra pedig magam jöttem rá. Nagyon szeretek gondolkozni. Az államhatalomról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a kormányért. Ha a kormány békében hagyna az egyházat, és biztosítaná szent vallásunk gyakorlását, a Jóisten is megáldaná. Hallhattuk a kijózanító üzeneteket, amit a szűzanya Lisszabonból, Jácinta által mondott akkor a világnak, de azt hiszem, ma ugyanúgy aktuális.
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket